A kormány hamarosan változtat a szélerőművek telepítésének szabályain, várhatóan nyár végéig tesz javaslatot az energiahivatala a háztartási méretű kiserőművekre bevezetett átmeneti betáplálási korlátozás részleges feloldására. Többletenergiát hoztak létre magfúzióval az Egyesült Államokban. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Csökkenti a kormány a kötelező távolságot a települések határa és az újonnan épülő szélerőművek között. A kabinet ezt ígérte meg az Európai Bizottságnak, hangzott el az országgyűlés ülésén. Arról még nem született döntés, hogy hány ilyen létesítményt telepíthetnek, mert a kormány a megújuló energiaforrások közül inkább a napenergiát részesíti előnyben. Herceg Zsolt összefoglalója.
A szélerőművek esetében március végén több, a kormány által vállalt határidő is lejárt, és semmilyen előrelépés nem történt, hívta fel a figyelmet azonnali kérdésében Tordai Bence, a Párbeszéd képviselője. Az ellenzéki politikusnak a miniszterelnök politikai igazgatója válaszolt. Orbán Balázs úgy fogalmazott, hogy Magyarország energiamixében a szélenergiának is van bizonyos helye. A témát az LMP-s Csárdi Antal feszegette tovább. A zöldpárti képviselő azt szerette volna megtudni, hogy mikor lesz egyeztetés az érintettekkel a szélerőmű telepítés korlátozásának feloldásáról.
Azt ígérték, hogy megszüntetik a szélerőművek telepítésének egészen abszolút korlátozását, valamint vállalták azt, hogy egy nyilvános, átlátható konzultációt fognak tartani a szélenergiáról, illetve erről az önök által benyújtott jogszabálytervezet. Azt is ígérték ugyanakkor, hogy az önkormányzatokkal egy átlátható párbeszédbe kezdenek. Én pedig az elmúlt héten és az elmúlt hetekben rendkívüli módon kerestem ezt a jogszabálytervezetet, kerestem a konzultáció elérhetőségét, és bevallom tőled, hogy nem találtam, mint ahogy nem találtam meg az önkormányzatokkal folytatandó vagy folytatott párbeszédet sem. Ez nem történt meg.
A szélerőművek település határtól számított kötelező távolságát csökkenteni fogják, közölte válaszában Kondzs Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára.
A 8 kilométeres eddigi település határtól számított távolságot a jövőben csökkenteni fogjuk, valahová 1 kilométer körülire, és amihez ragaszkodtunk, az pedig az, hogy a helyhatóság hozzájárulása is szükséges legyen. Nekünk is az a véleményünk, hogy ezzel az üggyel kapcsolatban kiemelten fontos az önkormányzatokkal egyeztetni, hiszen itt azért egy komoly esztétikai kérdésről is szó van, de ugyanakkor azért zöld politikusok más helyeken komoly tiltakozásnak adnak okot, hiszen egyébként tömegesen akár a madarak meggyilkolásához is vezet ez a szélerőműveknek a felépítése. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sok szempontot kell megtárgyalni a kormánynak, és ezzel kapcsolatban folyamatban vannak az egyeztetések.
Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a megújuló energiaforrások közül a napenergia kap kiemelt helyet a kormány energiapolitikájában. A beépített napelemes kapacitások a tavalyi év végére meghaladták a 4000 megawattot, a 2030-ra ígért 6000 megawattnyi célkitűzés tehát várhatóan sokkal korábban megvalósul, hívta fel a figyelmet Kondzs Zsófia.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Nyár végéig tehet javaslatot az Energiahivatala a háztartási méretű kiserőművekre bevezetett átmeneti betáplálási korlátozás részleges feloldására. Így várhatóan ősztől megkezdődhet a napelemes felfüggesztés fokozatos megszüntetése, mondta el az Inforádiónak az energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkár. Steiner Attilát Sipos Ildikó kérdezte.
Szerencsére nagyon gyorsan fejlődik a napelemes energiatermelés Magyarországon, hát a vártnál jóval gyorsabban, mert több mint 2 paksnyi napelemes kapacitással rendelkezünk Magyarországon, ennek körülbelül az 1/3 az, ami háztartási méretű napelemeket jelent, és körülbelül 2/3 az ipari méretű napelemparkokat. Ez a gyors felfutásnak volt egy olyan mellékhatása, hogy a hálózat az viszont nem bírta ezt az ütemet, és a tavalyi évben megkezdtünk nagyon komoly hálózatfejlesztési fejlesztési programokat. 163 milliárd forintnyi keretet szánunk erre a célra. Ezt alapvetően az uniós helyreállítási alapból tervezzük majd utófinanszírozni, viszont előfinanszírozta ezeket a beruházásokat a kormány, úgyhogy ezek a beruházások haladnak előre. És most egy olyan menetrendben állapodtunk meg, hogy hozzá fogunk jutni az összes műszaki adathoz. Nyár folyamán ezt bekérjük a hálózatos cégektől, és ezeket összesítve az Energiahivatal fog egy javaslatot tenni arra, hogy figyelembe véve az új fejlesztéseket is, hol lehet felfüggeszteni ezt az átmeneti tilalmat, hogy ezt föl lehessen táplálni a hálózatra.
Ez mit jelent, hogy a már működő, de még egyelőre a hálózatba energiát be nem tápláló kis erőműveknek mikor nyílik majd meg a lehetőség arra, hogy betáplálhassanak a hálózatba?
Ugye a meglévő erőművek is, meglévő háztartási méretű napelemek feltáplálhatnak a hálózatba, illetve aki tavaly év október 31-éig leadta az igényét, ők is fel fognak tudni táplálni a hálózatba. Ez a korábbi felfüggesztés, ez arra vonatkozott, akik ezen felül október 31-e után igénybejelentéssel szerettek volna háztartási napelemet telepíteni. Ők viszont már az új menetrendnek megfelelően, ugye meg kell vizsgálnunk majd minden helyszínt és minden hálózati adottságot, és az alapján, ahol lehetséges lesz, ott a kormány felfüggeszteti ezt a betáplálási tilalmat. Illetve egy nagyon fontos előírása ennek az eljárásnak, hogy az elosztói hálózatokat kezelő cégeknek folyamatosan mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy majd a jövőbeli szűkületeket is megszüntessék, és ezt monitorozni fogjuk az Energiahivatallal együtt, hogy ezeket az intézkedéseket megtették-e, és ennek eredményeként ténylegesen minél többen fel tudjanak majd a jövőben is csatlakozni a hálózatra, ez lenne a cél.
Steiner Attila energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkárt hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Történelmi áttörést értek el a magfúzióval folytatott kutatásokban, jelentette be a közelmúltban az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma. Először sikerült ugyanis pozitív energiamérleget elérni a gyakorlatban, vagyis a folyamatból több energiát nyertek, mint amennyit befektettek. A magfúzió működéséről, annak reménybeli felhasználásáról és a bejelentés részleteiről. Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi kar dékánja, a Nukleáris Technikai Intézet munkatársa beszélt az Energiavilágnak.
Fúziós energiatermelésről van szó, ugye a fúziónál könnyű atommagokat egyesítenek, aminek hatására energia szabadul fel. Erre többfajta technológia lehetséges. A legnagyobb kísérlet, ami ezen a területen jelenleg épül, az a franciaországi Kadarasban nagy nemzetközi együttműködésben létrehozandó hatalmas nagy tokamak, ami egy olyan nagy fémszerkezet, amiben mágneses tér segítségével tartják össze azt a plazmát, amiben nagyon magas 100 millió fokos hőmérséklet uralkodik, és a nagyon magas hőmérséklet hatására ebben a viszonylag híg plazmában ütköznek olyan nagy sebességgel a hidrogén atommagok, hogy aztán egyesülnek, és ebben energia keletkezik. A legnagyobb eddig már működött tokamagban ilyen pozitív energiamérleget nem tudtak elérni. Magába a plazmába mindig több energiát kellett a plazmának a fűtésére betáplálni, mint amennyi energiát maga a fúziós reakció termelt. Ez az amerikai kísérlet egy teljesen más elven működik, így gyakorlatilag nagy intenzitású lézerek segítségével nyomják úgy össze az anyagot, közölnek vele annyira nagy energiát, hogy ez a fúziós reakció beindul, és egy picike kis robbanásszerű folyamatban keletkezik ez az energia. Ez összességében kevés még az az energia, ami itt felszabadult, és a lényeg az az, hogy nagyon rövid ideig tudták csak ezt az állapotot létrehozni, ugyanakkor ténylegesen magába ebbe a térfogatba betáplált energia és a fúzió által termelt energia mérlege pozitív, de hozzá kell tenni, hogy a lézereknek a táplálásához sokkal-sokkal több energiára volt szükség, mint amennyi hőt végül is aztán ez a reakció termelt. Tehát fizikai szempontból jelentős előrelépés, mert eddig még nem tudtak kontrollált körülmények között pozitív energiamérleget létrehozni, de ezen az elven nem tudjuk, hogy hogyan lehetne erőművet létrehozni, és hogyan lehetne ezt ténylegesen energiatermelésre használni. És elsősorban a katonák örülhetnek ennek, mert hogy ez egy olyan kutatás, ami tulajdonképpen az amerikai atomfegyver arzenálnak a fejlesztéséhez használt, vagy teszteléséhez használt szoftvereknek, modelleknek az ellenőrzésére is használható, tehát nem elsősorban polgári, hanem sokkal inkább ezek a katonai célok voltak azok, amelyek itt érvényesültek.
Mielőtt arról kérdezném, illetve arról beszélne, hogy mekkora volt ez az energia, amit betápláltak, illetve amit kaptak, egyáltalán mekkora méreteiben ez a kísérlet. Először egy kicsit még arról beszéljen, kérem, hogy mi a különbség az általunk használt nukleáris erőművek, illetve e között. Ugye az egyik a magfúzió, a másik pedig az atomok szétszakítása, amiből energiát kapunk, vagy kapnánk. Mi a legfontosabb különbség ezen két eljárás között?
Az alapvető különbség az, hogy a most alkalmazott atomerőművekben az úgynevezett fissziós, tehát hasadási reakciót használjuk. Ez azt jelenti, hogy nagy atommagok, tipikusan urán atommagoknak az elhasadása során keletkezik az az energia, ami aztán utána hővé alakul, és ezt a hőt hasznosítjuk arra, hogy aztán abból villamos energiát állítsunk elő. Magfizikai szempontból a fúzió ennek a lehetséges reakció görbének a másik végén van, a fúziónál könnyű atommagokat egyesítünk, míg a fissziónál, a hasadásnál, tehát a mostani atomerőműveknél nagy atommagokat hasítunk el, és ebből keletkezik az energia. Egyébként a fúziós energiatermelésnek rengeteg kihívása van, a tokamak alapú fúziós energiatermelésnél is rengeteg olyan technológiai kérdés van, amire a választ ebben a pillanatban még nem tudjuk, és például az energiatermeléshez magához is kapcsolódik számos kérdés, mert hogy ebben a mostani amerikai kísérletben úgy a tokamak alapú rendszereknél sem biztosította az, hogy teljesen folyamatosan napokon, heteken, hónapokon keresztül állandó teljesítményen biztosítsa ez a berendezés az energiatermelést, ami meglehetősen komplikáltá teszi a villamosenergia termelés célú ilyen energiafelhasználást vagy felszabadítást.
Ugye az általunk használt atomerőműveknél is természetesen a betáplált energia jóval kisebb, mint amit az adott folyamat végén kapunk. A fúziós erőműveknél mi lehet az áttörés, illetve miért gondoljuk, a tudósok miért kísérleteznek azzal, hogy ezt a technológiát is alkalmazzák? Miért lenne ez jobb vagy több, mint az általunk most használt és ismert atomenergia?
Elvileg ez egy kvázi kiapadhatatlan energiaforrás lehetne. Ugye a hidrogén az üzemanyaga gyakorlatilag egy fúziós reaktornak, és ebből nagyon nagy mennyiség áll rendelkezésre, tehát rettentően hosszú időn keresztül tudna nagy mennyiségű villamos energiát biztosítani, hogyha ilyen típusú erőművek létrejöhetnének. A másik különbség a fissziós, tehát a hasadásos reaktorokhoz képest az lehetne, hogy itt sokkal kevesebb hulladék keletkezik. Keletkezik hulladék, mert itt is aktiválódnak szerkezeti elemek, tehát valamennyire radioaktívá válnak, de ennek a radioaktív anyagnak a mennyisége az jóval kisebb, mint a hasadásos reaktorok esetén. Ez lenne a másik nagyon nagy előny. De hangsúlyozom, hogy elképesztően komplikált technológiai kérdések vannak, amelyekre ebben a pillanatban nem tudjuk a választ, nem tudjuk, hogy meg lehet-e majd találni a megfelelő technológiai megoldást, úgyhogy ez a mostani áttörés bár egy fontos eredmény, de nem változtatja meg azt az úti tervet, ami a fúziós kutatásokra vonatkozik, és nem gondolom azt, hogy következő 3 vagy 4 évtizedben kereskedelmi célú fúziós energiatermeléssel találkozhatnánk.
A Szódi Attila egyetemi tanárt hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Nagy eredmény Parányi térfogaton. Nagyjából így lehet szemléletesen összefoglalni az amerikai magfúziós áttörés lényegét. A kísérletről és a magfúzió részleteiről Zoletnik Sándort, az Energiatudományi Kutatóközpont fúziós plazmafizika laboratórium vezetőjét hallják.
Azt jól tudjuk már, hogy a magfúzió az energiaforrása a csillagoknak, ami a világegyetemben rejlő energia nagy részét adja, igazából túlnyomó részét adja. A napunk és az összes ilyen csillag az fúzióval termel energiát. Sajnos azokat a folyamatokat, amelyek napban zajlanak, nem tudjuk megcsinálni a Földön, mert ha kiszámoljuk, fajlagosan térfogat egysége nagyon kevés energiát termelnek, ami óriási méretű erőmű kellene, hogy éppen értelmes energiát tudjunk termelni. Tehát azok a folyamatok konkrétan nem mennek, mint ami a napban van, de felfedeztek olyan folyamatokat, hogy hasonlóak hozzájuk, és szintén nagyon sok energiát termelnek, nagyon kevés anyagból. Az a különbség a mai fosszilis energiatermelés, vagyis amíg a kémiai energiatermelés és a mag energiatermelés között, amiben már a hasadásos erőművek, a mai működő atomművek is vannak, hogy nagyon nagy különbség van az anyagmennyiségben, amiből adott energiát fejlesztünk. Körülbelül 100 000-szeres különbség van. Ezért van az, hogy egy szénerőmű mellett óriási hamuhegyeket látunk, miközben egy atomű mellett nem látunk nagy anyaghegyeket, nagyon kevés anyagból csinálja ugyanazt az energiát.
Viszont, mint mondja, a napon, illetve a csillagoknál tapasztalt energia, előállítás, energiaforrás nem feltétlenül reprodukálható itt a Földön. Mi az, amit mégis tudnánk magfúzióval létrehozni? Miben reménykednek, hogy hogy tudnák ezt a folyamatot legalábbis leutánozni?
Tehát a napban, a csillagoknak az első élettartamában hidrogénből fejlesztenek héliumot. A hidrogén az legkönnyebb elem, az atom magjában egy darab proton van, és ezeknek a különböző átalakulása és egyesülésével keletkezik egy héliumatom mag, amiben két proton és két neutron van. Most ez az átalakulás, hogy két protonból két neutronnak kell, ez egy nagyon lassú folyamat, ezért megy olyan nagyon lassan az energiatermelés a napban, és ez a mi szerencsénk, mert nagyon gyorsan menne az energiatermelés, akkor már nem lennénk itt, akkor már régen eltűnt volna a napunk. Most a Földön ez a folyamat így nem megy, ahogy mondtam, hanem a hidrogénnek van olyan változata, amit úgy hívnak, hogy deutérium meg trícium, amelyben az egy proton mellett az atommagban van még egy neutron vagy két neutron is. Ez jól ismert már vagy 100 éve. Az egy neutronos hidrogén, egy plusz neutronos hidrogén, ezt deutériumnak hívjuk, és ez a nehéz víznek a hidrogénje. Ez a természetben előfordul elég nagy százalékban, kb. 1-6000-hez van az aránya a normál hidrogénhez. A másik pedig a trícium, amiben két neutron van. Ez a természetben nem nagyon fordul elő, csak nagyon kis mennyiségben. Ennek a két hidrogén izotópnak az egyesítéséből lehetne ugyanúgy héliumot termelni, mint a napban, és sokkal nagyobb energiasűrűsége, mint ahogy azt a nap teszi. Tehát ez az az elsődleges folyamat, amire gondolunk a fúziós energiatermelésben. Vannak olyan folyamatok, amelyek nem termelnek neutront, mint például ez a deutérium-trícium reakció, ez neutront is termel, és ebből talán valamivel kellemesebbek lennének. De ezeknek még sokkal magasabb a küszöbb hőmérséklet, amit el kellene érni.
Mekkora ez a hőmérséklet, milyen meleget, vagy milyen hőmérsékletet kellene előállítani?
Hát azt ugye látjuk, hogy a napban körülbelül 10 millió Celsius fok hőmérséklet van, ahol a hidrogén atommagok egyesülnek. A deutérium-trícium reakciónál, ami a Földön megvalósítható volna reményeink szerint, még egy nagyságrenden nagyobb kellene, tehát kb. 100 millió Celsius fok hőmérséklet kellene a deutérium-trícium reakcióhoz. És ez adja a nehézségét az egész folyamatnak.
Ugye az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztérium azt közölte, hogy történelmi áttörést hajtottak végre, mert hogy sikerült magfúzióval energiát előállítani, többet, mint amennyit befektettek. Mit jelent ez a gyakorlatban, hogy tulajdonképpen ott ilyen magas hőmérsékleten el tudták érni azt, hogy a magas hőmérséklet létrehozásához szükséges mérhetetlen mennyiségű energiánál nagyobb mennyiségű energiát kaptak?
Ez egy fizikai szempontból, kutatási szempontból nagyon fontos kísérleti eredmény, és ez a fúziós energiatermelésnek abban az ágában zajlott, ahol megpróbálnak egy nagyon kevés deutérium-trícium anyagkeveréket hirtelen felfűteni, és azutána magától, mint egy kis robbantással fúziónál, és létrejön az energiatermelés. Úgy hívják, hogy inerciális fúzió, mert hogy a tehetetlensége tartja csak egyben az anyagot. Ezzel szemben a másik irány, amivel mi is foglalkozunk, ez a mágneses összetartású magfúzió. A mágneses terekkel próbálunk egy sokkal kisebb sűrűségű anyagkeveréket összetartani. Tehát amit ígértek az Egyesült Államokban, az az, hogy egy ilyen inerciális fúziós kísérletben, amikor egy kb. 2 mm-es kicsi kis anyaggömbben deutérium-tríciumot össze tudtak nyomni magas sűrűségre, és magas hőmérséket tudtak hevíteni, és utána ebből a folyamatból több energia jött ki, mint amennyit a lézerek tápláltak be a kapszulába. És ez nagyon fontos pont, mert a lézerekbe 150-szer annyi energiát kellett betáplálni, mint amennyi utána a lézerek fényében volt, és amelyik végül is bement a kapszulába. Tehát itt nem beszéltünk arról, hogy most technikailag már megvalósítható a fúziós energiatermelés, hiszen körülbelül 150-szer több energiát kellett betenni a berendezésbe, hogy az a bizonyos energiamennyiség felszabaduljon, amit idéznek. Viszont ez fizikailag nagyon fontos, mert először sikerült egy olyan eredményt elérni, amit megjósoltak, hogy több lesz az energia kihozattal ebből a kapszulából, mint amit betettek, és ezek alapján most már lehet tervezni más kísérleteket, más összeállításokat, ami el lehet indulni afelé, hogy ez ténylegesen az egész berendezés pozitív energiamérleget csináljon.
Kapszulát említ, ez mit jelent, mekkora területen hozták létre ezt az energiát? Ez nagyjából akkora, mint egy asztali számítógép, vagy mint egy szoba? Szóval
nem,
mekkora?
Nem. Ez egy óriási berendezés, ez több épületi berendezés. Az az érdekessége, hogy az a kis deutérium-trícium mondjuk kapszula, egy nagyon bonyolult felépítésű kicsike kis gömb, az kb. 2 mm átmérőjű, és ez sincs kitöltve teljesen deutérium-tríciummal, csak a belső héján van egy vékony deutérium-trícium réteg, és ez benne van még egy körülbelül 2 cm-es kis aranyhengerben, és az aranyhengert sugározzák be igazából a lézerekkel, és utána ennek az aranyhengernek a sugárzása, a magas hőmérséket a hevített hengernek a sugárzása az, amelyik a kapszulát összenyomja és felfűti. És ez az egész kis kísérlet, ez benne van egy 10 méter átmérő vákumgömbben, tehát egy óriási nagy tartályban, amiben ablakokon keresztül 192 lézer nyaláb világítja meg nagyon nagy pontossággal ezt a pici kis céltárgyat. Tehát el lehet képzelni, hogy egy 10 méternek a közepén ezt a céltárgyat mikronos pontossággal pozícionálni kell, a lézereket nagyon pontosan be kell állítani, hogy hova mennek, időben pontosan hogy működnek, és utána magák a lézerek az egy külön épületben vannak, amelyik egy épületnyi berendezés. Tehát itt egy nagyon nagy berendezés, egy nagyon pici térfogatra fokuszálja az energiát, és így hozta létre ezt a reakciót.
És már sokan természetesen azon gondolkoznak, hogy mikor lesz a szomszéd településen magfúziós erőmű, mikorra képzelhető el, hogy ebből az apró pár milliméteres kísérletből egy olyan üzem jöjjön létre, ami megbízhatóan és folyamatosan energiát termeljen.
Hát ezt nagyon nehéz előre megmondani, hogy mikor is lesz pontosan, igen, mindig azt szokták nekünk mondani, hogy a fúziós energiatermelés mindig 30 évre van, mert valamikor az 50-es években, mikor nagy felelkesedés volt, hogy meg lehet valósítani ezeket a folyamatokat laboratóriumban, akkor erőművet fognak 30 év múlva építeni, ez nem valósult meg. Ma is azt gondoljuk, hogy több évtizedre vagyunk egy erőműtől. Én privát véleményem szerint ez a lézeres összenyomásos energiatermelés, ez még messzebb van, mint a mágnesesen összetartott plazmákban megvalósítható energiatermelésnél, és ezt egyébként az amerikai sajtóközleményben, a sajtó tájékoztatón is elmondta a projektnek a vezetője. Ez egy nagyon fontos kísérleti fizikai eredmény, amit ők elértek, de a mágneses fúziós kísérletek, amiből a legnagyobb Dél-Franciaországban van, és ITER néven épül most a következő években, remélhetőleg elindul. Ezek a berendezések a reaktorhoz közelebb vannak. Ezek olyan technológiai elemeket fejlesztenek már, terveznek és fejlesztenek, amik egy konkrét reaktorhoz kellenek, míg ez a lézeres megvalósítás inkább egy fizikai kísérlet most még.
Zoletnik Sándort, az Energia Tudományi Kutatóközpont fúziós plazmafizika laboratórium vezetőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!